Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárunk keressük ki énekes könyvünkből. 32. Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember értébe, amit az Isten vezet kegyelmébe. A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a gyönyörű zsoltárt. Minden szava olyan kincsé lesz, ha belegondolunk szívünkkel, hogy mit is mond a zsoltáros? Bizony az az ember boldog, akinek megbocsátod a bűneit, akinek nem veszed elő a múltját, akinek elfedezted mindenét Jézus Krisztus vérének érdemért. Az az ember boldog, aki megtalálta benned élete megváltóját, örömét, élete értelmét. Az az ember a boldog, akinek az élete te hozzátartozik. És Urunk, olyan jó belegondolni azokba az igazságokba is, amiket talán olyan fájdalmasan éltünk át életünk egy-egy szakaszán. Ahogy a zsoltáros elmondja, hogy amíg hallgatott, amíg nem tartott bűnbánatot, amíg nem vallotta meg a bűnét, addig még a csontjai is fájtak. Addig a lelke is reszketett, meg volt terhelve, és te rá is tetted a kezedet, hogy ne hagyd az elveszettségben. De mihelyt az ember kinyitja a száját, megnyitja a szívét, elmondja te néked a bűnbánat minden gondolatát és szavát, mihelyt az ember a könnyeit viszi oda te eléd őszintén, lehull a teher, megérkezik a kegyelem, és megtaláljuk mindazt, amit a lelkünk vágyott. Köszönjük neked Pál apostol életét, amelyet szemlélhetünk, szemlélhetjük benne kegyelmednek, kezednek a munkáit, szent lelkednek minden titkos akaratát ő benne és ő vele. Taníts ma is, hadd éljük át, hogy a te igéd megérint, megszólít személyesen. Te könyörülj rajtunk, ami szíveinken, az ige hallgatásán, ne maradjunk némák, ne maradjunk kemény szívűek. Rád bízzuk szeretteinket, rád bízzuk a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, nyomorultjait, Istenünk. Könyörülj a szenvedőkön, a mélységben levőkön, kórházban levő testvéreken és műtéteseken. Jöjj, légy gyógyítónk, menedékünk, vigaszunk, szabadítónk. Örökön örökké. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, ma is a 9-es fejezetből, és a 9-es fejezetből ma csak két verset fogok olvasni, ez a 8. és a 9. vers. Tehát a már ismert ige szakaszból, apostolok cselekedetei 9-es fejezetéből a 8. és a 9. verseket hallgassuk meg. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Istennek az igazságairól nagyon gyakran azt elmondhatjuk, hogy az emberi értelem nem úgy gondolkodna. Nem is hinnénk, hogy azok tényleg úgy vannak. Isten néha titokzatos módon kapcsol össze dolgokat, amiket a mi értelmünk soha nem kapcsolna össze. A köszöntő igére gondolok most, amely Saul életében olyan drágán meg is mutatkozott. Ez a Prédikátor 7.3-ban van megírva, hogy többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Ugyan mikor gondolná az emberi értelem, hogy a bánat, a szomorúság, a könnyek valami jó kis dolgot tartalmaznak, de Isten összekapcsolja a szív bánatát, a szomorúságot, a mélységet az ő csodálatos áldásaival. A mai igehirdetés elsősorban azokhoz fog szólni, akiknek az életében volt már mélység, igazi bánat és szomorúság, könnyek, amelyeken Isten őket keresztül vitte. Tudjátok, most megláthatjuk, hogy az ember szíve megvigasztalódik és megvidámodik, amikor az Isten mellett meglátjuk, hogy Isten a mélységekben hogyan mutatja meg végtelen kegyelmét, áldásait, mindazokat a titkos áldásokat, amelyeket csak azok kapnak, akik keresztül mentek a mélységeken, könnyeken, bánaton és igazi szomorúságon. Saulnak az életét folytatjuk ma is, és ide érünk a történetben, ehhez a megvakuláshoz és a 3 napos sötétséghez, amelyhez hozzá adódik Saulnak a bőjtje, az ő könnyei és az ő imái. Találkozik a damaszkuszi úton Jézussal, aki megjelenik neki, és Jézus dicsőségének a látványától megvakul. Megvakul, és amikor lezajlik a párbeszéd, kinyitja a szemét, de egyáltalán nem lát. És ő, aki addig vezető volt, őt kell, hogy vezessék. Kézen fogva vezetik be a társai Damaszkuszba, és ott 3 napig nem eszik, nem iszik, 3 napig vakságban van, de ez a 3 nap szükséges Saul életében, hogy abban a sötétben és a lélek csendjében mindent megbeszéljen avval a Jézussal, akit eddig ő üldözött. Nézzük ennek a 3 napos sötétségnek az üzenetét. Az első, ami feltűnhet mindegyikünknek, hogy milyen különös, hogy Saul akkor vakul meg, amikor lelkileg megvilágosodik. Nem különös. Lelkileg végre elkezd látni. Eddig lelkileg volt vak, nem látta az ő gyűlölködő természetét, nem látta a helyes utat, nem látta a megváltót, nem látta, hogy az ő gyilkos indulata és fanatikus vallásossága utálatos az Isten előtt. És most végre kinyílnak a lelki szemei, a belső szemek, elkezd látni, meglátja a bűneit, meglátja Jézust, meglátja a hit útját, az üdvösséget, fizikailag még megvakul. Ilyen különös. De Isten nem ritka, hogy összekapcsolja a belső megvilágosodást valami külső nyomorúsággal. Összekapcsolja Isten a mélységet az áldásokkal. Ez tőlünk annyira idegen gondolat, de Isten mindent végtelenül bölcsen cselekszik, sokkal bölcsebben, mint ahogy mi azt gondolnánk, vagy ahogy tőlünk tellene. Isten összekapcsolja a megaláztatást a belső megelevenedéssel, a testnek a fájdalmát nagyon gyakran a lélek megújulásával és a lélek megerősödésével. Soha ne zúgolódjatok, és ne csüggedjetek el, hogyha valami testi nyomorúság értiteket. Mert Isten össze tudja azt kapcsolni avval, amely kincsé lesz, amely áldássá lesz. Így amikor jönnek a testi bajok, egészen az Úr menedékében áldást tudunk nyerni. Mire volt jó ez a megvakulás? Miért kellett Saulnak megvakulni? Talán aki olvasta már ezt az igerészt, feltette a kérdést, hogy de mire volt ez jó? Itt is hadd hangsúlyozzam, hogy Isten soha nem követel hibát. Nagyon bölcsen cselekedett Saullal. Már különös az is, hogy Saul ugye rabbi volt, ismerte az írást, és az Ószövetségben a Mesiásról azt a proféciát találjuk, hogy a Mesiás megnyitja a vakok szemeit. És mit találunk itt? A Mesiás vakká teszi az addig látót. Hát ilyen proféciát nem találunk, mintha fordítva cselekedne Isten, de ne gondoljátok, hogy ez keménység Jézus részéről, végtelen bölcs és végtelen féltő szeretetének a munkája, hogy Saul erre a három napra meg kell, hogy vakuljon. Mi volt az áldás ebben a vakulásban? Az első dolog, amit mindenképpen látnunk kell, hogy Jézus Krisztus a kísértésektől óvja meg a megvakult Sault, mert amikor Isten kegyelme nagyon komolyan elkezd munkálkodni egy életben, amikor Isten levisz bennünket a mélybe, de velünk van a mélységben, akkor mindig jön az ördög. Akinek valami nyomorúsága van, akinek jönnek a testi fájdalmak, lelki bajok, harcok, félelmek, mindig jön az ördög. Amikor Isten a kezébe vesz benneteket, és elkezdi az ő méreható munkáit, mindig megjelenik az ördög is. Kéretlenül, alattomosan, nagyon gonosz módon, és elkezdi bombázni az Isten munkája alatt álló embert az ő nagyon alattomos kísértéseivel. Jön az ördög, és el akar csüggeszteni. El akar keseríteni. Be akarja azt nekünk hazudni, hogy az Isten nem is szeret téged. Hogy engedheti meg az Isten a vele történő mélységeket, nyomorúságokat, fájdalmakat, a szeret? Jönnek az ő hazugságai, és bombázza az Isten kegyelme munkája alatt álló embert az ördög az ő hazugságaival. Isten féltő bölcsessége, hogy Saul itt megvakul, és egészen Isten mindenről el tudja így vonni a figyelmét. Minden kísértéstől, Damaszkusz város gyönyörű utcáiról és a város szépségéről, minden hangtól is, és az ő lelke egyedül az Istennel van kettesben. Amikor mélységben vagyunk, hatalmas kísértés, hogy valami elvonja a figyelmünket az Isten szaváról. Amikor jönnek ezek az indítatások, hogy most valami másra figyelj, mindig az ördögtől van. Amikor fontosabb lesz vasárnap valami az Isten tiszteletnél, amikor Csendesedni készülsz, de az ördög azt veteti észre veled, hogy hát nézd a konyhába, ott van még 3 mosatlan tányér, álljál neki, elmosod 2 perc alatt a 3 mosatlan tányért, de eszedbe jut, hogy akkor még mit tudnál megcsinálni a kamrába, milyen rakodni való van még a fürdőbe, és a végén 2 órát ellop tőled az ördög, amit Isten a vele való közösségre készített. Hatalmas munkája az ördögnek, hogy elvonja a figyelmedet Jézus Krisztustól. Nézzétek Sault. Isten úgy intézi, hogy megvakuljon, és semmi ne tudja az ő figyelmét elvonni az Istenről. Sok példát tudnék sorolni a saját szolgálatomból is, amikor saját szememmel láttam ilyeneket, hogy az Istent kereső fiatalok között, fiúk és lányok között, amikor már megtérés küszöbén voltak, a végén már mondtam nekik, hogy vigyázz, most olyan kísértés jön, hogy jön egy csodálatos lovag, egy csodálatos szerelem, de ez az ördögtől van, hogy elvonjon téged a megtéréstől. Szinte mindig így lett. Nem egy fiatal, akit ismertem, az ördögnek ebbe a csapdájába elvitorlázott a megtérés ajtajától jó messzire. Jött egy nagy szerelem, és az addig Istent kereső, a bűnei felett gyötrődő fiatal, megmámorosodott, elfeledkezett Jézusról, az őt megszólító Istenről és igékről, és az ördög adta szerelemben, gyönyörűen eltávolodott az élő Istentől. Az ördög mestere annak, hogy add valami mást, amire figyeljél, de ne az Istenre. Küld valami ajándékot, vagy valami ajándéknak becsomagolt dolgot, de te ne az Isten szavára figyelj. Ezt akarja a sátán. Istennek a legféltőbb szeretete mutatkozik meg Saulnál, hogy megvakul. Nem jöhet gyönyörű szerelmes asszony, nem jöhetnek Damaszkusz város szépségei, semmilyen dolog, Saul minden figyelme le van kötve az Istenre. Nagyon fontos, hogy megtéréskor alapos befelé fordulás is történjen. Isten erről is gondoskodik. Erről az igazi elcsendesedésről. De nehogy valaki azt gondolja, hogy ha meg akarunk térni, akkor majd Isten bennünket is megvakít. Nem kell ezt gondolni. Saulnál Isten így intézte. A belső igazi befelé fordulást és az igazi elcsendesedést Isten így garantálta ezek által a körülmények által, hogy Saul volt mit megbeszélnie Istennel, egészen el tudjon csendesedni. Az életét egészen az Isten mérlegére tudja tenni. Nagy segítségére volt Saulnak ez a 3 napos vakság, amely áldássá lett az ő számára. Aztán a megvakulás az alázat iskolája is volt Saulnak. Gondoljátok el, hogy eddig ő volt a vezető. Ő volt a legtehetségesebb rabbi tanítvány. Talán Gamáliel úgy gondolta, hogy na itt van az utódom, a legjobb, a legműveltebb, a legokosabb. Felnéztek rá azok az emberek, akikkel együtt ment a keresztényeket kiirtani Damaszkuszba. Aztán Isten úgy intézi, hogy aki eddig vezető volt, azt kell vezetni. Akire eddig felnéztek, az lesz a kis csapatban a leggyámoltalanabb, a legrászorultabb. És őt kézen fogva be kell vezetni Damaszkuszba, és átérzi Saul, hogy ő vezetés nélkül, segítség nélkül, kegyelem nélkül a legnyomorultabb, a legtehetetlenebb, a legrászorultabb valaki ezen a világon. Istennek néha nagyon különös módon van bölcsessége ahhoz, hogy gondoskodjon arról, hogy mi az alázat iskolájába tanulókká legyünk. Egészen különös Istennek a bölcsessége, amikor valakit bevezet az alázatba, a mélységbe, el ne bízza magát az a lélek, el ne kevélyedjen az a lélek, hanem megalázkodjon az Isten előtt. De ismerjük a sokat idézett bibliai verseket, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. És ismerjük azt is, hogy aki megalázza magát, az felemeltetik. Saulnak meg kell aláznia magát, hogy átélesse a felemeltetést. Saulnak ebből a vallásos gőgjéből kell kigyógyulnia. Alázatossá kell lennie az Isten előtt, hogy kegyelmet kaphasson, és átélhesse mindazt, amit Isten az ő csodálatos akaratából vele cselekedni akar. Aztán Saul háromnapos böjtje, ez igazából a szív szomorúsága. Az a tapasztalatom a mai korra nézve, hogy a böjtöt a legtöbb ember nem érti, és nem is helyesen cselekszi. A legtöbb ember, aki böjtöl, van történelmi egyház is, ahol előírt böjti napok vannak, de ez olyan, mint valami teljesítmény fitoktatás az Isten előtt. Ne feledjük el, hogy Saul farizeus volt. A farizeus ugye a legkegyesebb csoport volt Jézus korában a zsidók között, és a farizeusok is saját maguknak rengeteg ilyen szabályt fölállítottak, hogy így kell böjtölni, úgy kell böjtölni, ekkor kell, akkor kell. Ugye hetente kétszer böjtöltek a farizeusok, de ez akkor még a farizeusi életében egy érdemszerző cselekedet volt, hogy lám, Istenem, én még, érted, még böjtölök is. Istennek az ilyen bölt nem tetszik. Mi nem fitoktathatjuk a vallásos cselekedeteinket, Istenem. Ebben nem kerülünk Istenhez közel. Mert Saul talán farizeusként most böjtöl először, igazából és lélek szerint. Három nap nem eszik és nem iszik, de ez a szív szomorúsága volt az ő bűnei felett. Nem érdemeket akart szerezni az Isten előtt ezzel a koplalással, hanem a lelke mélyéig volt igazából megszomorodva, afelett a bűn felett, amit ő az Isten ellen elkövetett. A lelke volt igazából elkeseredve a saját gonoszságai felett, hogy ő mennyi fájdalmat okozott annak a megváltónak, akiről a proféták írtak, akit várt a népe, és ő meg neki ment gyilkos indulattal. Mélységes fájdalom volt a lelkében ebben a három napban, hogy az Isten igazi népének, az igazi tanítványoknak, a mesiás hívőknek, a keresztényeknek mennyi kárt okozott, mennyi fájdalmat okozott, amely az Isten szívének is fájt. A prédikátor 7.3-as igéje, amellyel köszöntöttelek benneteket, itt mutatkozik meg igazából többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Egyszer egy édesapa a mennyasszony lányának az emlékkönyvébe a következő sort írta be útmutatóul: vigyázz, ne legyenek könnytelen imádságaid és imádságtalan könnyeid. Ilyen különös tanács. Vigyázz, ne legyenek könnytelen imádságaid és imádságtalan könnyeid. A Saul átéli most, hogy bizony az igazi imádsághoz oda kell csatolni a mi bűneink felett való szomorúságunkat, bűnbánatunkat, a könnyeinket, a lélek megszomorodását, és a könnyeink mellé pedig, mert nem elég csak bánkódni a bűn felett, azt Isten előtt kell megtenni. A könnyeink pedig, a könnyeinkhez oda kell csatolni az igazi imádságot. Tudjátok, a bűnbánat Krisztus nélkül és imádság nélkül elveszít. Az ember megemészti magát. Elpusztítja magát. De a könnyekhez, ha oda csatoljuk az imádságot, akkor megtaláljuk a kegyelmet és megtaláljuk az életet. Aztán látjuk azt is, hogy ez a három nap Saul életében nem csak az alázat iskolája volt, hanem a türelem és a várakozás iskolája. Hát hívő emberként azt mondom nektek, hogy talán a legnehezebb várni Istenre. Találunk várakozó hívőket a Bibliában, nem is egyet. Néha bele gondol az ember, hogy Isten meddig tud váratni valakit. Hadd mondjak néhány bibliai példát. 40 évesen menekül el Mózes a fáraótól, 80 évesen kapja az égő csipkebokorban az elhívását. 40 év pásztorkodás a pusztában, az Isten előtti rejtettségben, csendességben. 40 év! Izsák aztán, másik példa, 40 évesen nősül, elveszi Rebekát, aki meddő, elkezd imádkozni, hogy gyermeket kapjon. Isten meghallgatja az imádságot, Rebeka ikreket szül, ugye Jákobot, Ézsaut. Mit olvasunk? Pici félmondat a Bibliában. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. 20 évet imádkozott a feleségért. 20 év. A türelem és a várakozás iskolája néha csak napok, de ezek a napok talán évtizedeknek tűntek Saul életében. Eltelt az első nap, ugye Isten azt mondta neki, hogy menj be Damaszkuszból, megmondják neked, mit kell csinálnod. Eltelik az első nap, senki nem jön. Eltelett a második nap is, sötétben, vakon, mélységben, senki nem jön. Eltelik a harmadik nap, és akkor jön Anániás, akit Isten küld. Kellett az a három nap. Kellett az a három nap, hogy Saul megtanuljon az Istenre várni, és megtanulja a türelmet. Amikor Isten beírat bennünket az ő különleges iskolájába, akkor egészen más a tananyag, mint a mostani iskolákban. Amikor Isten iskolájában tanulunk, akkor megtanulunk szomorkodni szív szerint, megtanulunk bánkódni a bűn felett, a saját bűneink felett, aztán megtanulunk Istenre figyelni, az egyetlen megváltóra, türelmet tanulunk, megtanulunk sírni úgy, ahogy Isten előtt kell, imádkozva sírni, és megtanulunk megalázkodni. Nagy kérdése a mai üzenetnek, hogy mi mit tanultunk már meg az Isten iskolájában? Melyik tananyagot sajátítottuk el, és még mennyi lehet, amit még eztán kell megtanuljunk? Isten néha nagyon különösen cselekszik. Saulnak az életeit, ez a rövid damaszkuszi jelenet talán azt az érzést és a képet kelti bennetek, hogy Isten bánásmódja néha nagyon kegyetlennek tűnik számunkra. Néha nagyon nem csak különlegesnek, hanem keménynek tűnhet egyesekkel. De ne gondoljuk, hogy ez kemény vagy kegyetlen bánásmód volt az Isten részéről. Abba gondoljunk bele, hogy Isten mennyit sírt, Jézus mennyit könnyezett értünk. Abba gondoljunk bele, hogy Isten milyen mélységet járt meg. Sokkal nagyobb mélységet, mint amit Saulnak vagy bármelyikünknek meg kellett járni. Az Isten szíve mennyit remeget értünk, többet és erősebbet, mint amit a mi szívünk valaha is remegett fájdalomtól, mélységtől, gyásztól, betegségtől, félelmektől. Az Isten szíve többet szenvedett mi miattunk és miértünk, mint a világ összes emberének a szenvedését, ha összeadnánk. A Golgotán az élő Isten szenvedett iszonyatos mélységet, iszonyatos kínokat, azért, hogy Saul, meg te is, meg én is élhessünk örökké. És az Isten titkon milliárdszor sírt mi miattunk. Van egy döbbenetes ige a Jeremiás könyvében, Jeremiás 13:17-ben, ha nem hallgattok rám, titkon sírni fogok kevésségetek miatt. Áradnak könnyeim, hull szememből a könny. Az Isten titkon sír a mi kevésségünk miatt, amikor nem hallgatunk rá. De folytathatnánk ezt az igét, hogy hányszor sírt Isten a te hazugságaid miatt, a te hűtlenségeid vagy paráznoságod miatt, haragos gondolataid miatt, hányszor sírt titkon Isten a te szívedben levő büszkeség miatt, gőg miatt, a te könyvtelen imáid miatt, hányszor sírt miattad az ima nélküli könnyeid miatt? Hadd ne soroljam. Az Isten különösnek tűnő bánásmódja mögött ott van az érted szolgáló, téged szerető, érted a Golgotán szenvedő élő Isten. És ő azért ment át mélységen, könnyeken, végtelen imákon, hogy te élhess örökkön örökké. Aztán a várakozásról még vajon eszünkbe jut-e, hogy az Isten ugyan mennyit várt mi ránk? Mert olvasunk, hogy valakit megvárakoztat, De mi hányszor várakoztattuk meg őt? Hány tíz évet adtál életedben a bűnnek? Hány évet adtál az Isten nélküli életnek? Miközben az Isten szíve várt te reád. Soha ne csüggedj el, ne keseredj el, mert az élő Isten örökké való szeretettel szeret. Várt rád és vár rád ma is, hogy megmentsen, hogy elindulj feléje, hogy az ő megszólító szava megérintsen, megmentsen, és egészen át tudjon téged karolni. Egyszer volt egy haldokló főorvos asszony, aki az egész életét a betegek gyógyítására szentelte, aki valóban erre tette fel az életét, mindenkin segített, gyógyított, és ő volt a halálos ágyon. Lelkészt hívtak hozzá, és amikor leült a lelkész a halálos ágya mellé, akkor ez a híres főorvos asszony azt mondta neki, hogy itt a halálos ágyon visszagondoltam az életembe, és volt egy különös álmom is, tiszteltes úr. Azt álmodtam, hogy az Isten kezében van egy mérleg. És az egyik mérlegben ott vagyok én, és nem úgy van, ahogy én gondoltam, hogy én mennyi mindent megtettem, kiderült, hogy én tele vagyok mulasztással. Én nem kerestem az Istent. Én nem vele jártam. Elmulasztottam milliószor imádkozni a vele való közösséget, a csendes órákat, az ige meghallgatását. És az álmomban az a serpenyő, az olyan üres volt, felemelkedett, nem volt benne semmi. Lelkész kinyitotta a Bibliáját, kikereste azt az igét az Új Szövetségből, amikor azt mondja a Biblia, de akinek nincsenek cselekedetei, annak a hite számít be igazságul. És azt mondta ennek a híres főorvos asszonynak, hogy tegye bele abba a serpenyőbe Jézus Krisztust, az ő érdemét, higgyen ebben, mert akinek nincsenek cselekedetei, aki nem tudja a serpenyőt mivel megtölteni, annak ott a hit. Annak a hite számít be igazságul. A Jézusban való hite. És az a serpenyő olyan nehéz lesz, hogy nem fölemelkedik üresen, hanem hatalmas súllyal leszáll a mélybe. Pál abban a három napban átéli ezt, hogy ő a szupervallásos, a szuperkegyes ember üres serpenyővel áll az Isten előtt. Sőt, kiderül, hogy tele van bűnnel, gyilkossággal, gyűlölettel, gonoszsággal, tévegéssel, és csak egy esélye maradt. Jézus, akit addig gyűlölt. Csak egy esélye maradt az a megváltó, akit halálra akart üldözni, tanítványaival együtt. És most beszél ezzel a megváltóval. Bizalommal imádkozik hozzá, és megragadja hittel ezt az esélyt. Neked is ez az esélyed, neked is csak ez a megváltó, aki megmentette Sault. Egy történettel fejezem be, angolok egyik hőse Horácio Nelson admirális, aki legyőzte a spanyol armadát a trafalgári ütközetbe 1805-be, meg is halt szegény ebbe az ütközetbe, egy kiváló ember volt. Egy korábbi győztes csatája után elé vittek Nelson admirális elé egy elfogott francia kapitányt, egy francia hajónak a kapitányát. Ez a kapitány odaért eléje, és nyújtotta a kezét az admirális felé. Feljegyezték, hogy az admirális azt mondta neki, hogy nem uram, előbb a kardját kérem. Különös, fantasztikus üzenet van ám benne. Nézzetek a mi cselekedeteinkre. Mi ugyanilyenek vagyunk Istennel, mint ez a francia kapitány Nelson admirálissal. Sok ember mondja, hogy ez a Jézus milyen remek ember volt. Ne? Jó dolgokat mondott. Szerte járt, jót tett. Jó hozzá csatlakozni. Sokan Jézusban valami pozitív dolgot látnak, és örömmel nyújtanák a kezüket Jézus felé. De Isten is azt mondja, hogy nem, előbb a te kardodat kérem. Jézus örömmel fogja nyújtani feléd a kezét, de előbb tedd le a kardodat. Előbb tedd le a szíved lázadását, engedetlenségeidet. Előbb tedd le az Isten előtt minden ellenállásodat feléje. Saulnak a 3 nap alatt ezeket kellett lepakolni. A kardját, az Isten felé a kevésségét, az ellenállását, a magába bizakodását. Utána lehet nyújtani az üres kezünket Jézus felé. Meg fogja ragadni, és meg is tart örökké. De előbb tedd le a kardodat. Saul vakulása, 3 napos bőtje, egyfajta fegyverletétel volt. Ő letette az Isten elé a fegyverét, megadta magát, és újjá lett az élete. Neked is ez az egyetlen esélyed. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Biblia lapjaiból kitűnhet a te különösnek tűnő bánásmódod. Az emberi szemnek talán néha keménynek vagy kegyetlennek tűnő különleges ösvényed, amelyeken embereket vezetsz, de a mélyben, a csendben, az ige előtt megláthatjuk, hogy nem keménység és nem kegyetlenség részedről a különleges bánásmód, amelyben mi is részesülünk, nem féltő szereteted, végtelen bölcsességed, isteni cselekedetei. Sault megvakított, hogy megóvd a kísértéstől, hogy elvond a figyelmetlenségtől, megóvd az ördög munkáitól, és adj neki esélyt a befelé fordulásra, a mérlegelésre, az elcsendesedésre, a fegyverletételre. Urunk, hányszor lázadtunk, és hányszor csüggettünk, amikor a mi életünket mélybe vezetted, körülvetett testi fájdalommal, és lázadoztunk, ráztuk az öklünket, hogy nekünk ez nem kell, pedig te vittél a mélybe. Áldást akarsz készíteni a mélységben, hogy mindaz a miénk legyen, amely a mélység nélkül soha nem lehetne a miénk. Urunk, adj nekünk alázatos szívet, hogy a mélységben megtanuljuk mindazt, amit tanítasz. Adj nekünk olyan szívet, amely a te iskoládban megtanulja, amit te tanítasz, a mennyei tananyagot, a bűn felett sírni imádkozva, hadd tanuljunk meg várni, hadd tanuljuk meg a türelmet, az alázatot, az elcsendesedést, kardjaink letételét. Jöjj és ments meg! Hadd éljük át a felemeltetést, a kegyelem ajándékba kapását, amelyet az alázatosaknak elkészítettél. Áldott légy Jézus Krisztusért, aki értünk sírt, értünk imádkozott, értünk szenvedett kínhalált, értünk járt meg iszonyú mélységet, úgy, ahogy mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy száll a lápoklokra, értünk oda is leszállt, hogy mi éljünk örökké. Dicsérünk Jézus evangéliumáért, add, hogy a mi szívünk ezt ragadja meg. Amen. A csendes percbe szívünk fohászát vigyük oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, Isten a gőgösöknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmét adja. Amen. A gyülekezet a záróénekként a 32. Zsoltár 3. versét énekelje. 32. Zsoltár 3. verse, amely így kezdődik. De hogy bűnömet előtted megvallám, nagy vétkeimet el nem hallgathatám, de híven előbeszélém neked, ott bocsánatot nyerék te tőled.